Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk.
Sziasztok!
Sziasztok!
Egy vadonatúj, friss, ropogós epizóddal jelentkezik a Hangosan Csináljuk podcast. Mondhatom azt is, hogy igazán sikamlós lesz a mai téma. Hát mit gondolunk az erkölcsösségről? Vagy az erkölcsösség történetéről? Szerintem ugye nagy átlagban mindenki azt gondolja, vagy azt hiszi, hogy a szexualitás nagyirányú kitárulkozása, hogy megfelelően fogalmazzak, ugye például az, hogy napi szinten elérhető a neten ugye a szexualitás, az leginkább csak napjainkra jellemző. Van egy olyan érzése az embernek, hogy manapság erkölcstelenedik, vagy mostanában erkölcstelenedett el a világ igazán, igaz? Tehát, hogy régen sokkal komolyabb szabályok szerint éltek az emberek, a szexualitás az tabu volt.
Az nem azt jelenti, hogy nem volt.
Inkább úgy mondanám, hogy az erotika régen nem volt része ennyire a mainstreamnek. Legalábbis ezt gondolja mindenki. Ezt sugallják a tanulmányaink, ezt ábrázolják a korabeli filmek is, hogy ugye erkölcsösség prüdéria.
Ördögtől való volt a szexualitás annak idején.
Találtam minap azonban egy érdekes cikket, amelyen én magam lepődtem meg a legjobban, és beindította a fantáziám, hogy utána járjak annak, hogy vajon régen tényleg nem volt annyi bujaság?
Szerintem nincs az ember, visszatérve akár a középkorig is, vagy még az ősemberig is, akit ne foglalkozott volna az erotika. Csak van, aki bevallotta, van, aki nem. Uh-huh. Az, hogy ezt titokba kellett csinálni nagyon sokáig, vagy ez nem volt egy népszerű dolog, az biztos.
Így van, tehát társadalmilag azért ez egy elnyomott dolog volt.
Igen.
Egyébként milyen érdekes, hogy vannak korszakok, amikor a szexualitás úgy kiszabadul, lásd például a hippiknek, ugye köszönhetjük a nagy szabad szerelmet, de hogy a prüdéria sokszor visszatér, és érdekes a mai világ is, hogyha körülnézel, akár csak hazánkban is, azért nyilván a szexualitás, mint olyan, kicsit ilyen vallásellenesnek, erkölcstelennek tűnik, mindeközben a háttérben meg a netes felületeken úgy dübörög, hogy az elképesztő. Na, hát beszéljünk pár szót akkor erről a cikkről, amely engem megihletett, ugyanis ugye volt egy híres zeneszerzőnk, Liszt Ferenc, és hát körülötte, hiszitek vagy sem, kialakult egy nagyon komoly, főként hölgyekből álló rajongótábor.
Akinek kemény pálcája volt.
Vagy inkább nagyon játékos ujjai. Ugye az 1800-as évek első harmadának végéről beszélünk, amikor is elegáns hazai, német, olasz, angol, francia, dán, holland, belga és lengyel báltermek teltek meg Liszt Ferenc zongora játékára éhezve.
Akkor az volt a nemzetközi siker.
Így van, tehát ő egy igazi, mondhatni, a korának az egyik sztárja volt, popsztárja, rockstárja, zenei sztárja volt, és hogy képzeljük el ezeket az akár angol, olasz, francia, magyar vagy bécsi nagy báltermeket, hát ott mindig az elegáns kisasszonyok, úriemberek szépen meghallgatták, ahogy a zongorista zongorázott.
Igen, ránni is volt szabad egy férfire.
Hát nagyjából igen, és ott hát, hogy ők így szórakoztak. Ám hiszitek vagy sem, Liszt Ferenc rövid idő alatt olyan komoly, főleg elegáns hölgyekből és kisasszonyokból álló rajongótábor tudhatott magáénak, amit még ma is megirigyelne jó néhány előadó.
Az Instán követték őt is.
Igen, igen, a korabeli Instán. És bizony ezek a finom kis hölgyek nem átallották kifejezésre juttatni a rajongásukat. Ám a turnékon nem csak virágokat dobáltak az átéléssel zongorázó fürge ujjú Liszt Ferencnek, hanem nagyon sokan fehér neműket is dobáltak az embernek.
Ugye?
Érted?
Van hasonlóság Tom Jones és Liszt Ferenc között.
Igen, mindenkinek, vagy a mai sztároknak mindenkinek dobálják a bugyikat a lányok. Liszt Ferencnek is, de most képzelj el egy elegáns báltermet, ahol oda
hát én ezt a fehér neműt képzeltem el, mert abban az időben azért nem egy kis tanga lehetett.
Fel lehetett volna takarni a lovaskocsit is azokkal a bugyókkal. Nagyon kemény, nagyon-nagyon kemény.
Jaj.
Na hát az elegáns kisasszonyok felcsúzlizták a bugyikat a főnöknek, aki ráadásul a koncertek után erőszeretettel válogatott állítólag a szemrevalóbb rajongók között.
Megkereste tulajdonosát?
Így van. Ennek köszönhette egyrészt ugye a vállását is az akkori élettársával, egy francia írónővel, illetve ennek köszönheti azt is, hogy az iránta érzett és a női fehérneműkkel kikövezett rajongást elnevezték lisztomániának. Konkrétan a lisztománia mint olyan jelenség létezett. Hát kérem szépen, ez juttatta eszembe, hogy utána járjak itt a dolgoknak, hogy vajon tényleg olyan erkölcsösek voltak a régi emberek? Hallgatóink között is biztos sokan vannak, akik jártak már erotika múzeumban. Nekem is volt szerencsém, Prágában elmentünk egy ilyen erotika múzeumba, amelyben nyilván nem korunk eszközei találhatók, hanem a régmúlt, hát hogy mondjam, ketyeréi, bigyulái. Én megmondom őszintén, kevésbé rajongtam értük, tehát hogy számomra kissé ijesztők voltak azok a dugattyús gőzgépek. De hát ezeken az eszközökön keresztül is megkaphatjuk a választ. Vajon erkölcsösek voltak az elődeink?
Hát valószínűleg sokkal több dolgot be kell tartaniuk. Ugyanúgy pajzánkodtak gondolatban, mint mi szerintem, csak nekik sokkal neheze volt tényleg. Uh-huh. Akkor nem fogadta el a társadalom.
Így van. És ugye mit szoktak mondani, hogy minél inkább tiltasz valamit, minél inkább visszaszorítod, annál inkább ki akar törni. Eszembe jutott közben, hogy tavaly foglalkoztunk ugye a sextinggel, uh-huh. ugye mi szerint egyre több fotót küldözgetünk magunkról a neten, annak ellenére, hogy társadalmilag ma is azt mondják, hogy jaj, hát nem illik ilyet csinálni. Meg hát most inkább arra kell vigyázni, ugye, hogy nehogy visszaéljen vele valaki. Na de, akkor volt ugye egy segítségünk is, hiszen ugye beszélgettünk Jámbor Eszterrel, ő egy testismeret terjesztő terapeuta, és ő említett akkor egy nagyon érdekes dolgot, amit álmomban sem gondoltam volna, mert hogy amikor a fotózás és a fotostúdiók megjelentek, bizony nem csak vigyázban ülős portrék készültek. Megmutatjuk ezt a kis beszélgetést, egy apró kis bejátszás, figyeljetek csak!
Pont nemrég olvastam egy könyvet, hogyha ezt most felhozhatom, Budai Lottinak a női szexualitás története, és abban van egy nagyon érdekes, aminek az a lényege, hogy amikor megjelent a fotózás az 1800-as évek végén, akkor nagyon hamar a mesztelen fotókat is felfedezték, és Londonban több száz fotózással foglalkozó üzlet nyílt, és ezek nagy része sutyiban, diszkréten levelező lapokon vagy borítékban elküldött az akkori szinten pornográfnak minősülő képekből tartotta fenn magát. Pislogtam, mert soha nem olvastam ezt sehol, és nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és akkor azokon a képeken egész konkrét dolgok voltak, nem biztos, hogy olyan, amire a mai szemmel arra gondolunk, hogy sokkal prűdebb volt az az időszak. Persze kicsit prűdebb volt, de azért ott is ment a pornográfia.
No kérem szépen, hát ugye az 1800-as évek végéről beszélünk, amit ugye Eszter is említett, mentek a nudi képek aztán levelező lapokon erre-arra. Na de sokkal messzebb is visszamehetünk az időben, valahol kezdjük ugye az elején, hiszen számtalan olyan ógörög művészeti alkotás is fennmaradt, amik egyértelműen azt ábrázolják, hogy bizony az ókorban is ment a pajkosság, lehet, hogy ugyanolyan keményen, mint manapság, mert hogy az emberek csinálták is, és meg is szerették volna örökíteni. A Louvre gyűjteményében például nem egy időszámítás előtt 500 környékéről származó fehér alakos amfora található például, ugye az ógörögöktől maradt fenn, amin mesztelenül fürdőző és egymással pajkosan eljátszó nő látható. Jaj. Ugye, hogy ők is meg akarták örökíteni, csak még nem volt videokamera. Tehát, hogy adott esetben a művészek így tudták csak megörökíteni egy-egy erotikus pajkos kis játékot, hogy amíg a lányok játszottak, ő gyorsan bevéste az amforába. Vagy például találtak idő előtt 480-ból olyan edényt, amelynek a belsejében egyértelműen egy férfi és egy nő látható, miközben
krumplit szednek.
Hát, hogy mondjam, igen, a nő krumplit szed a földről, lehajolva, a férfi pedig hátulról segít.
Hát igen.
Igen, de ha egyébként ez így nem érthető, akkor mondhatnám úgy is, hogy a meander sorral keresztezett tondón egy férfi és egy nő közötti aktus explicit ábrázolása látható.
Itt csak a férfi és a nő közötti aktust értettem.
Pedig azt hittem, hogy így sokkal jobban érthető lesz. Na, és hát bizony arra is hivatalos történelmi bizonyítékok vannak, hogy az ókori Görögországban virágzott a prostitúció.
Jaj, de jó hír.
Különösen a művelt kurtizánokat szerették nagyon, őket úgy nevezték, hogy hetérák. Őket nagyon megbecsülték. A hetérák ugye fennmaradtak ugye történelmi ilyen leletekből is feljegyzések, hogy a hetérák nagyon-nagyon megbecsült kurtizánok voltak. De aztán sokszor ábrázoltak isteneket is pajkos jelenetek közben, és ne feledjük, hogy milyen sokszor ábrázoltak egyértelmű nemi utalásokat is, amik ugye a termékenységet voltak hivatottak képviselni.
Hát valahol ráhúzták a termékenységet ezekre a művekre, de valahol ott csugalta azt, hogy ezért nem csak a termékenységről van szó, amikor látunk egy gyönyörű testet.
Így van. Én most nem is feltétlenül erre gondoltam, hanem mégsem mondhattam azt, hogy sokszor rajzolt a kukit, de hogy nyilván az elsődleges nemi jellegre utaló testrészeket ábrázolták szoborformájában, néha nagyon eltúlozva, nagy-nagy méretekben. Tehát azért már akkor is megvolt, ugye az emberiség ugye hát ösztönösen érzi azt, hogy hát bizony az elsődleges nemi jellegünk az a termékenység jelképe.
Ez egy hullámzó. Egyiptom, ókor, akkor talán, mint a szabadabb lett volna, a rómaiaknál biztos része volt az erotika a nagy vacsoráknak, meg partiknak. Ott volna jobban elfogadta talán a társadalom is, hogy úri-muri.
Igen.
Aztán jött a sötét középkor, nem is véletlenül
kapta ezt a jelzőt,
akkor erre is rányomta a bélyegét, aztán megint lettek is felvilágosodás később.
Maradjunk most egy kicsit azért az ókorban, hiszen arról is rengeteg emlék maradt fent, hogy mivel próbálták serkenteni az akkori emberek a libidójukat. Voltak ám búgató porok?
Mindenféle főzetek.
Na figyelj, az ókori Egyiptomban például a fejes salátában hittek.
Jaj.
A fejes salátában hittek. A zöldségféle nem egyszer volt kelléke a buja együttléteknek, hiszen köztudott, hogy az ókori Egyiptomban egyébként szerettek enni a pajkos percekben, és talán azért lehetett a saláta egy fontos eleme.
Hát amikor egy olivabogyót kiveszel a partnered szájából, hát azért az erotikus.
Lehet, de ugye a saláta sok esetben nagyon sok folyadékot tartalmazott, könnyen emészhető, nem üli meg a gyomrodat, nem álmosodsz be tőle, kicsit úgy felfrissít a saláta a fogyasztás, valószínűleg ezért szerették is, és komoly kelléke volt egy-egy kis buja pillanatnak. Egyiptommal szemben a görögök viszont a zellerben hittek, mint afrodiziákumban. A rómaiak viszont már sokkal betegebb dolgot vallottak, ők ugyanis olyan bort ittak, amiben belefulladt egy sügérhal.
Édes Istenem.
Nagyon para. Na, hát aztán rengeteg nép volt, a spanyolok, az asztékok, akik különböző rovarok vagy kígyók mérgével kenceficélték magukat, de például volt egy kínai bájital is, az úgynevezett Chan Shu, ami egy varangy váladékából készült.
Jaj.
És állítólag működött, csak hogy nagyon sok esetben okozott a benne található toxin szívrohamot.
Vagy meghalt a gazda.
Hát nagyjából igen, vagy napokig tartó kínzó fájdalommal kísért keménységet a férfiaknak odalent. A kis Viagra béka. Igen, nagyon durva. Na, hát aztán voltak a szexuális étvágyukról híressé vált történelmi alakok is azért ezekről. Az iskolákban is tanultunk, ott volt például ugye Kleopátra, aki állítólag...
Fürdött.
Igen, de hát az hagyjam, mert ugye az jót tesz a bőrnek, de annak az a szexualitásnak nem volt része.
Ha látod, hogy kijött a zedényből, akkor a kádbaka volt?
Ja, hát mert te ismerted, ugye?
Én többször megnéztem azt a filmet, nagyon jól nézett ki, hogy beleberült a tejbe.
Igen. Na, hát állítólag őről vannak olyan plecskák, hogy megöletett minden férfit, akivel ágyba bújt.
Ez már nem tetszik annyira.
Igen, de ha nem akart férfi társaságot, akkor azt is pletykálják, hogy előszeretettel töltötte az idejét kígyók társaságában.
Édes Isten, beteg.
Csórikám azokkal is huncutkodott, és ugye a mendemondák szerint pont egy ilyen mérgező kapcsolat vetett véget a földi pályafutásának is.
Hát ez már egy kicsit...
Hát, hogy igaz-e, azt nem tudjuk, mert hogy van egy másik történelmi alak, akit nagyon sokszor kötnek össze a szexualitással. Egy picit nagyobbat kell ugronunk az időben, az 1700-as években. Hát ott volt Csóri Nagy Katalin, ugye orosz cárnő, akiről rengeteg már abszurd pletyka keringett, és ezek maradtak fent az utókornak, hogy rendszeresen, hát hogy mondjam, randevúzott lovakkal.
Jaj.
Ilyet is mondtak róla. Az egyik pletyka szerint pont egy ilyen túlfűtött lovas kaland okozta a cárnő halálát, miközben az igazság az, hogy szerencsétlen agyvérzésben halt meg, és már a történészek azért bebizonyították, hogy ezeknek a pletykáknak a fele sem volt igaz, így van. Nagy Katalin bűne csupán az volt erkölcsi fronton, hogy nagyon szerette a férfiakat, és meg is fordult nála jó néhány. Na tehát mi van abban? Na?
Vagy ott van például a Decameron. Egy olasz rendező Boccaccio novellájából készítette. 71-ben mutatták be Magyarországon. Én láttam a filmmúzeumban, akkor még nem lehetett ilyeneket látni Magyarországon. És hát itt van a Canterbury mesék, ez a folytatás, egy trilógia.
Ja, Canterbury mesék, az
ott az atyák az apácákkal a középkorban, hát föllebben tették azt a kis...
Mondhatjuk úgy, hogy az atyákról lekerültek a gatyák. Na.
Nem volt alsonadrág annyira jellemző, és ott láthatunk először mesztelen popót.
Hát az egy erotikus film volt már.
Igen, sorban állásra voltak akkor.
Úristen, hát vagy gondoljunk csak Puskin titkos naplójára. Hát gyerekek, hát hogyha valaki belelapoz, akkor lesz aztán pironkodás, nem is kicsit, ugye az orosz író-költő eredetileg, ha jól tudom, akkor francia nyelven vetette papírra ezeket a buja gondolatait. titkos írással készült egyébként ez a mű, ami valamikor az 1970-es években bukkant fel a Szovjetunióban, ám ugye a szigorú cenzúra elől kimenekített művet Amerikáig kellett vinni, hogy megkapassa a kis saját kis szabadságát és a területeit, az Egyesült Államokban kezdhette meg a világhódító útját, és akik így szeretik az irodalmat, ők szerintem sok helyen belefutottak ebbe, óriási flash volt egy időben, hogy Puskin naplóját elolvast, hát olyan sztorik vannak benne, ami még a sokat látott embereket is lehet, hogy zavarba hozza. Na, hát rengeteg olyan történelmi nyom van, ami azt mutatja, hogy bizony erkölcstelenség ide vagy oda, de szinte minden kor, minden népcsoportja között volt valami központi szerepe a szexualitásnak. Nem is kérdés, ugye, hogy ezért maradtunk fenn egyrészt, másrészt pedig, hogy a szexualitás központi kérdése volt mindig. Nem feltétlenül volt prűd a világ régen sem. Mondhatjuk azt is, mert hogy már voltak olyan ókori pogány népcsoportok például a Közép-Keleten, akik az erotikát összekötötték a bőséggel és a jó termés biztosítása érdekében, hát hiszitek vagy sem, sokszor összeültek egy kis önismereti játékra, hogy szépen fogalmazzam, mindenki el volt magával a tábortűz körül. És azért dolgozgattak magukon, hogy biztosítsák ezzel a jó termést. Most gondolj bele!
80 körbeálták ott a tüzet,
hát meg körbeütték. Hölgyek, urak, mindenki!
És laza csuka mozdulattal hintették a
így van, hogy jó legyen a termés. Így van. Mit csinálsz? Ha biztosítom a jó termést. De még nem is vetettünk. Jó? Most 31 hét múlva.
Végül is.
Igen. Hát aztán figyelj, ott vannak a viktoriánusok. Ugye a viktoriánus korban azért a prüdéria nagyon-nagyon erős volt, tehát hogy akkor tényleg üldözték ezt a fajta szabad szexualitást, de hát bizony úgy gondolták, hogy ha a nők mondjuk partner híján nem élhetik meg a saját testüket, akkor ettől hisztissé kezelhetetlenné válnak. Mondjuk ki nem. Szerintem mindenki kezelhetetlenné válik, hogyha túl sok benne a hormon és a testoszteron vagy a női hormonok. Na és betegségnek tekintették ezt a fajta hisztériát, aminek állítólag mellékhatása is voltak, álmatlanság, fáradtság, minden egyéb, és annak ellenére, hogy egyébként a korszak maga üldözte ezt a fajta nyitott szexualitást, orvosilag kismedence masszázsban részesítették a hisztis nőket.
Ó, milyen finom kis megfogalmazás.
Így van, ezekkel a pajzán masszázsokkal próbálták elejét venni a kirohanásoknak.
Kár, nincs ilyen szolgáltatás, egy kismedence masszázs.
De egyébként érezték azért, hogy mi a lényeg, tehát hogy tiltod a szexualitást, közben mégis valahol a szexualitáshoz nyúlt azért, hogy olyan energiákat levezethessenek az emberek, és nem csak a nőkre volt ez igaz, csak nyilván abban a korban más szinten kezelték sajnos a nőket és a férfiakat, de hogy mind, hát ezért mondtam, hogy kinek nem. Kinek nem for föl a feje, hogyha a hormonok csak dolgoznak, de azok nem tudnak
távozni.
Szabad útjukra kelni és meghódítani szerelem szárnyán a világot. Igen, hát nem igaz?
De szépen fogalmaz.
Nem is kell túl sokat visszamennünk az időben, hogyha azon gondolkodunk, hogy erkölcstelenek voltak-e elődeink, vagy prűdek, mint ahogy azt tanultuk is, meg ahogy gondoljuk.
Hát a Márvinának babám is felmegy a legény a megyfa tetejére, meg a lány derekára, ott is meg is énekelték.
Így van, tehát a népművészetben is rengetegszer megjelenik, és ugye rengeteg, amikor ugye a fonóban összejöttek a fiúk, meg a lányok, és ugye hát ott nyilván nem lehetett semmi disznókodást művelni, de hát azért biztos vagyok benne, hogy néhányan összebújtak a kazalban.
Hát persze.
Ugye?
Sőt, fedeztek egymásnak.
Így van, és hát mennyi olyan, hát mondhatni, pikáns népdal is született, ami hát azért nyomdafestéket sok esetben nem is tűr, igaz?
Hát persze.
Így van.
Lemenni legényekhez a pincébe a hordóhoz. Nem csak a bort kóstolgatták.
Na hát most pedig hozunk néhány huncut szokást mondjuk fél évszázaddal, vagy egy évszázaddal ezelőttről, mert hogyha azt hinnétek, hogy csak korunk embere szereti a rezgőfejű Kejfej Jancsit, vagy a trágárki mit tudott, vagy csak manapság játszanak az emberek a vazelinezett Batman sapkával, vagy esetleg bőrtenger alatt járóval, akkor tévedtek. Bizony, különböző pajzán divat hullámok söpörtek végig a világon fél egy évszázaddal ezelőtt. Amerikában például volt egy kulcsos játék nevezetű divat, ami a következőt jelentette, voltak olyan bulik, ilyen házi bulik, ahol megjelentek férfiak, nők, házaspárok is, és befele menet a férfiak egy kosárba beletették a kulcsukat, a slusz kulcsukat, az autókulcsot.
Aha, és ő kivette a másikét?
Aztán ment a buli, viszont távozáskor a nők nyúltak bele a kosárba, és húztak ki egy sluszkulcsot.
És akiért kihúztak, és abban hiszitek, mentek el.
Ja, hiszitek vagy sem, akinek a sluszkulcsát kivették, azzal mentek haza, és azzal töltötték az éjszakát.
Elképzelem ezt az estét. Jaj, már megint a Kétivel megyek. Nem rossz, de most már elmennék Mérivel is.
Igen, Csóri Susan, aki a férjét húzza ki minden hétvégén. Van megint. Igen, igen. És hát hiszitek vagy sem, az ilyen bulikra nagyon-nagyon sok pár érkezett, nem csak szinglik.
Egyébként, ha úgy megy el az ember, hogy ez így fog működni, nyilvánvaló, hogy ha erre te partnered nem vevő, akkor el sem megy veled egy ilyenre.
Vagy te magad sem.
Vagy én sem megyek el. Viszont, hogyha mind megbeszéltek ezt, és hogy tudod, édesem, ez a kult most ide belekerül, és nem biztos, hogy velem visz haza, ezt majd eldől, hogy mi lesz ott hazafele.
Na hát emlékszel, a robotoknál is erről beszéltünk, hogy azért az ember mindig csak úgy gondolja ezt végig, hogy igen, elmegyek, bedobom a sluszkulcsot, aztán valakit majd hazaviszek. Ja, csak hogyha megy veled az asszony, ő is hazamegyen valaki.
Nem eléggé feldik még ez a robot technika, már nagyon várom.
Hogy otthon legyen robot Rodrigo?
Nem, na. Robot Kéti. Na, nekem ugye? Nem Rodrigo. Bocsánat, nekem nem Rodrigo kell.
Hát nem neked, csak azért mondom, hogy ezek, amikor beszéltünk róla, igen, amikor majd a feleséged minden este a robot Rodrigo-t hívja ki a szekrényből, te meg maradhatsz a konyhába, akkor majd nézd.
Megyek Kétihez.
Na, hát gyerekek, nem mindig voltam közszemérem sértés az, hogyha valaki a szabad ég alatt áldozott a szerelem isteneinek, mert hát gondoljatok csak a hippikre, a hippi korszakra, ugye, amit mondtunk, hogy voltak ilyen hullámzóan különböző korszakok, amikor szabadabb volt a szerelem, amikor ugye a prüdéria uralkodott, és hát bizony a Woodstocki fesztivál korában, környékén, akkor éppen megint egy ilyen
megszokott dolog volt.
Szabad szerelmi korszak köszöntött a világra. Hát, az emberek állítólag mindenhol csinálták, csak nem otthon. Ilyen nagy divat volt ez, hogy ne otthon csináld, hanem csináld a réten, sátorban,
stégen,
fesztiválokon.
Tengerparton.
Úgy.
Hát a mi kis Balatonunk is mit láthatott annak idején. Magyar tenger stégein. Nem csak peca volt.
Voltam belógatás. Igen. Egy-egy eldugottam utcasarkon vagy sikátorban is egymásnak estek a párok, és hát a többséget nem zavarta sem az, hogy látja, sem az, hogy látják.
Kedvet kaptak hozzá.
Volt ilyen korszak is, gyerekek. Aztán szintén Amerikában egy időben nagy divat lett klubba járni. No, de nem beszélgetni vagy táncolni, hanem kicsit huncutkodni. És ezen nagyon-nagyon meglepődtem, ugyanis egyrészt milliók látogatták ezeket a klubokat, hát manapság ugye ezt swingernek hívják, ezeket a klubokat milliók látogatták, ez volt az egyik meglepő, hogy óriási népszerűségük volt. A másik, amin én teljesen kiakadtam, hogy ezen helyek fő közönsége nem a lóvés srácokból meg csajokból állt össze, hanem főleg a külvárosi középrétegből sok esetben több gyermekes háziasszonyokból állt a közönség nagy része.
Elfáradt már otthon.
Akik szerették volna kicsit maguk mögött hagyni a gondos hétköznapokat, és szerettek volna egy kis izgalmat csempészni a mindennapjaikba.
Teljesen meg tudom őket érteni.
Igen. Na hát gyerekek, jó lesz szembenézni azért a ténnyel, hogy biza nem csak napjainkra jellemző a piros pecsenye, az Einnek-Leine Csimbum cirkusz, vagy a sikamika viszintesben, hanem bizony már őseink, őkapáink is előszeretettel áldoztak a szerelem istenének oltára.
Hol van a legközelebb erotika múzeum?
Például Prágában van, azt tudom.
Közben nincs.
Én nem akarom senkinek a kedvét elvenni, hát engem nem indított be, na, nem pörgetett be.
A dugattyú, nem?
Nem nagyon, inkább úgy voltam vele, hogy összeszorítottam mindenemet, ahol tudtam. Elől-hátul védtem magam, hogy Jézus Mária, micsoda gépek. Na hát gyerekek, mi lehet a végkövetkeztetés? Én azt mondom, ha az én üzenetemre kíváncsiak vagytok, ne legyünk prűdek, de maradjunk ízlésesek, éljen a szerelem.
Kezeket a paplan fölé legyetek résen.
Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.